Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Mitrovics Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének kutatója, Lengyelország szakértő, a beszélgetést felvételről hallják, délután rögzítettük. Jó napot kívánok, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Ismerjük a lengyel választás végeredményét, de kik a legfontosabb személyek egyáltalán? Honnan lehet megérteni, hogy mi volt a meglepő, ha volt ebben a lengyel választásban?
A lengyel politikai rendszert úgy szokták leírni vagy definiálni a lengyelek is, illetve a kívülállók is, hogy két jobboldali konzervatív párt irányítja Lengyelországot immár mondjuk 10 éve. Ez azt jelenti, hogy van egy polgári platform, amelyből a 10 évből 8 évet kormányon töltött koalícióban. Majd a kisebbi koalíciós pártról is beszélünk. Ez a polgári platform, ezt úgy lehetne nagyon egyszerűen, persze, ha egyszerűen mondom, akkor nyilván leegyszerűsítés is van benne, de hogy úgy lehetne definiálni, hogy ezt megértsük. Ez a, ha messziről indítunk, az Európai Néppárt tagja, tehát a magyar Fidesszel egy testvérpárt. De annyiban azért különbözik, hogy ez a polgári platform inkább egy erős középosztálybeli párt, a közepesnél nagyobb városok lakói szavaznak elsősorban rájuk. Azért mondom, hogy konzervatív, mert hogyha ezt európai értelemben vesszük ezt a fogalmat, és mondjuk egy CDU-t konzervatív pártnak definiálunk az európai politikai életben, akkor ideológiai téren a polgári platform, vagy PO lengyel rövidítésben talán a CDU-nál is konzervatívabb eszméket val. Gondolok itt például, csak egy példát mondok, amit talán mindenki megérti. Lengyelországban nagyon szigorú például az abortusz szabályozás, és a 8 év alatt a polgári platform ezen szinte semmit nem enyhített. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy lengyel nők tömegei járnak ki Németországban, vagy éppen a keleten lakók Ukrajnában, ha éppen abortuszt szeretnének, vagy ilyenre van szükség bármilyen okból. A lengyel törvények ez nagyon szigorúan kezelik. Ezt a polgári platform ezen nem enyhített, de lehetne még sok-sok példát mondani a melegházasságokon keresztül, amit ma már sok helyen a konzervatív pártok is részben vagy egészben elfogadnak. Ehhez képest van egy nemzeti konzervatív párt, a Jog és Igazságosság pártja, tehát a másik nagy párt, amely sokkal erőteljesebben hangsúlyozza a nemzeti identitását, sokkal erősebb kapcsolatot ápol a katolikus egyházzal, és azt lehet mondani, hogy ez a párt inkább a vidéki lakosság körében népszerű. Természetesen itt is vannak értelmiségi szavazók, nem akarom azt mondani, hogy itt az alacsonyabb képzettségűek, de ha megnézzük a felméréseket, hogy kik szavaznak erre a pártra, akkor látszik, hogy az alacsonyabb képzettségűeknek a többsége például inkább a Jog és Igazságosságra szavaz, mint a polgári platformra. És azt is lehet mondani, hogy talán még a régi munkás rétegek, vagy azok a régiók, ahol régen nagyipar volt, egyébként Lengyelországon most is sok helyen van nagyipar, tehát ezt nem teljesen kell múltban érteni, tehát ők is inkább a Jog és Igazságosságra szavaznak, mint a polgári platformra. Tehát van végül is azért két jobboldali párt, amit inkább tényleg a városfalu, vagy a katolikus egyháztól mérhető távolságban lehet különbséget tenni, az egyik közelebb áll, a másik kicsit azért a távolabb, tehát inkább a laicizált államot preferálja, de soha nem kérdőjelezte meg például hatalmon a polgári platform, hogy az egyháznak miért van akkora befolyása a politikai vagy a közéletre, mint amekkora van, miért politizálnak az egyház tagjai, papok, püspökök, ez nem merült fel, hogy ezen valamit változtassanak, pedig hát volt erre 8 év. Na most ez, a lengyel szemmel ez úgy néz ki, hogy a polgári platformot mindennek ellenére hát főleg a jog és igazságosság szavazói, de úgy azért ez egy ilyen bevett szokás és át is terjedt külföldre, inkább ilyen liberálisnak, néha már baloldali címkével is ellátják, hát a magyar sajtóban is sokszor leírják, hogy liberális párt kormányzott. Ez azért lehet, mert nyilván minden relatív. Ha a jog és igazságossághoz nézzük, akkor valóban a Polgári Platform még liberálisnak is tekinthető sok kérdésben. Minden esetre európérebb vagy Európa barátabb politikát folytattak, olyan személyekkel van tele a párt vezetése, vagy a parlamenti frakció olyanokból állt, akik tényleg azt lehet mondani, hogy úgy európai értelembe vett polgárok, amelybe belefér valamilyen szinten azért egy kis liberalizmus is. És a másik, amiből ez adódhat, nem csak a relatív összehasonlításból, hanem abból is, ami gyakorlati, hogy a Polgári Platform 8 év alatt megpróbálta kiszélesíteni a saját gárdáját, és ez azt jelentette, hogy sok valóban liberális politikust, vagy valóban baloldali politikust bevontak akár a frakcióban, akár az állami igazgatásban, akár nagy állami vállalatok élére hívtak meg különböző oldalakról embereket, akik korábban aktívan politizáltak, de már kiesett vagy megszűntek a pártjaik. Tehát egy ilyen valós néppártá alakultak, hogy aki elfogadta ezt a Polgári Platform kormányt, az végül is szerepet tudott vállalni benne. Tehát valóban most megint egy példával talán tudom érzékeltetni, Grzegorz Napieralski, aki 2011-ben a baloldal, a posztkommunista baloldalnak az elnöke és államfőjelöltje volt, ő most szenátor lett a Polgári Platform színeiben, tehát még akár ilyen...
Nálunk is minden fordulat.
Tehát még igen, ilyen magas pozícióból is tudott a Polgári Platform szélesíteni. Tehát valóban a lengyel választópolgárok jelentős része úgy tekint a Polgári Platformnak, mint hogyha az valami balliberális oldal lenne, pedig ez valójában azért európai összehasonlításban nem így van, és a gazdaságpolitikai szempontból nézzük, akkor azt is fontos elmondani, hogy ezek valóban jobboldali pártok, tehát a szabadpiac, a magángazdaság, a kis és középvállalkozók, az alacsony adók, az alacsony bürokrácia, a kis állam, az átláthatóság, ez mindkét pártnak fontos programeleme, és nem is hiszem, hogy lehetne Lengyelországba olyan választási programmal választást nyerni, amely mondjuk az nagyobb állami szerepvállalást ígérne. Sőt, egyébként, ha egy kis személyes tapasztalatot is megosztatok, elég régóta járok Lengyelországba, és elég sok embert ismerek, és ha a jobboldali emberekkel beszélget az ember, vagy mondjuk ennek a két nagy pártnak a szavazóival, akkor ők sokszor a magyar jobboldali pártokat, hát itt is van most már két nagy, a Jobbik és a Fidesz, bizonyos szempontból kifejezetten baloldalinak tartják, pont azért.
Nagyobb állami beavatkozás?
Mert a nagyobb állami beavatkozás miatt. Tehát, hogy azt mondják, hogy ezek jó lehet, hogy nemzeti és konzervatív pártok ideológiai szempontból, de egyébként gazdaságilag ezek szocialisták, ezt többször hallottam így, hogy kifejtették, és ebben van is tehát, hogy ez tényleg így fest lengyel szemmel, ezért nagyon nehéz a párhuzamokat. Ha még magyar politikai mezőhöz szeretnénk hasonlítani, az is egy kis leegyszerűsítés, azt lehetne mondani, hogy a Polgári Platform olyan, mint hogyha a Fidesz centrista erőitől egy kicsit a liberálisabb, vagy már nem tudom, hogy mennyire létezik, de mondjuk a egykor létezett Fidesznek liberális szárnya, azok tennék ki mondjuk a párt felét, és még esetleg hozzá csatlakoznának egy-két olyan baloldali, vagy korábban baloldali pártokban aktivistáskodó, vagy szerepet vállaló politikusok.
Hát ez már nagyon elvont abstrakció.
Igen.
Nagyon nehéz.
De viszont a jog és igazságosság viszont egy kicsit olyan, mint a Fidesznek mondjuk a centrumtól a jobb szárnya, és mondjuk a Jobbiknak a polgáribb szárnya tenni ki. Tehát egy kicsit így tudom leegyszerűsítés, de nagyjából így lehet magyar szemmel megérteni. De mondom, gazdasági szempontból az állami beavatkozást azt mindegyik elutasítja.
Kik a főszereplői a mostani lengyel rendszernek? Erősorrendben, fontossági sorrendben, ha föl lehet állítani.
Hát erősorrendben ugye most kiindulunk a mostani választásokból, ahol a Jog és Igazságosság pártja 37,5%-ot szerzett területi listás választási rendszerben, amiben van egy kis kompenzáció is. Így ezzel a 37,5%-kal ők 235 mandátumot szereztek, ez azt jelenti, hogy 5 fős többségük van a 460 fős Szejmben. Tehát 5 fős többséggel ők egyedül kormányt tudnak alakítani.
A rendszerváltás óta először. Ezt mindenki aláhúzza.
Így van. Először van ilyen, hogy egy párt megszerezte az abszolút többséget. Ennek a pártnak az elnöke Jaroszláv Kaczynszki, akinek a testvére Lech Kaczynszki államfőként Smolenskben 5 évvel ezelőtt meghalt. Ez egy jó, sokak szerint, szerintem is egy taktikai, de jól bevált taktikai húzás volt, hogy nem Jaroszláv Kaczynszki volt sem májusban az államfőjelölt, sem most a miniszterelnök jelölt, hanem maga helyett sikerült olyan személyeket választani, amelyek meg tudták a társadalmat nyerni, tehát megnyerő, jól felépített politikusokkal van dolgunk, ilyen volt Andrzej Duda is, bár az ő győzelme akkor valóban meglepetés volt, hiszen senki nem gondolta arra, hogy ezt a választást elveszítheti Bronislaw Komorowski, de attól kezdve, hogy megváltozott a társadalmi hangulat, a győztes mellé sokan álltak, most nem akkor a meglepetés a győzelmük, bár az, hogy egyedül alkothatnak kormányt, az valóban egy kis meglepetés, de majd el is kitérek, hogy ez valójában igazából technikai okokra vezethető vissza. Jaroszláv Kaczynszki maga helyett most Beáta Szydlót állította a miniszterelnök jelöltnek. Szydló volt, aki a májusi elnökválasztási kampánynak a kampányfőnöke volt. Egyébként egy kisváros polgármestere volt, előtte múzeumigazgató, tehát nem egy pártkarrierista, úgymond. Viszont kétségtelen, hogy az elnökválasztási kampányt azt nagyon profin megcsinálta, tehát az egyértelműen az ő javára írható, hogy ott gyakorlatilag a semmiből 2 hónap alatt 15%-os hátrányból győzni tudtak. Véleményem szerint a mostani kampányt is nagyságrendekkel jobban vezényelték le, bonyolították le, jelenítették meg, mint a kormányon lévő erők, úgyhogy most, ahogy mondják, 99%, hogy ő lesz a miniszterelnök, ugye hát azért itt vannak még különböző elméletek, hogy azért Jaroszláv Kaczynszki előbb-utóbb még előtérbe kerülhet, ezt én se zárom ki, de most szerintem Beáta Szydló lesz a miniszterelnök. Ugye azért sem lehet kizárni, mert 2005 és 2007 között már kormányzott, tehát pont 10 évvel ezelőtt kormányra jutott egyszer a Jog és Igazságosság, és akkor sem Jaroszláv Kaczynszki volt a miniszterelnök, hanem csak egy év múlva lett ő a miniszterelnök. Tehát ez nem kizárt, hogy előbb-utóbb ő lesz, de minden esetre Beáta Szydló most nagyon alkalmasnak tűnik rá, és a népszerűsége is megvan ahhoz, hogy ő most egy stabil kormányzást bonyolítson le. A kis, hát az elvesztett kormánypárt, ugye Eva Kopacs miniszterelnöknő elvesztette ezt a választást. Ő neki egy éve volt, Donald Tusk elment Brüsszelbe Európa Tanács élére, egy évet kapott arra, hogy megnyerje ezt a választást, nem sikerült, ez vélemény szerint azért nagyrészt nem rajta múlott. Minden esetre most ő ugye vezetőváltás lesz a polgári platform belül, és ő az egyik jelölt az elnöki székér, a másik jelölt, most már a legnagyobb ellenzéki pártról beszélünk, Grzegorz Schetyna, aki most külügyminiszter volt a Eva Kopacs kormányában. Tehát meglátjuk, hogy ott ki fog nyerni, de ennek most igazából olyan nagy jelentősége nincsen. Ami érdekes még, hogy bár a polgári platform nagyon sok szavazatot veszített, pont közel 2 milliót a 4 évvel ezelőtti bázisukból, és azt jelenti, hogy a 4 évvel ezelőtti bázisuknak körülbelül majdnem a fele szavazó másra szavazott most. gondolom mindjárt beszélni fogunk arról, hogy ez miért következhetett be ez a vereség, de ezeknek a nagy része, ebből persze minden pártra eloszlott ez, hogy kikre szavaztak, de nagyon sokan szavaztak egy új erőre, a Modern névre hallgató, Novocsesna névre hallgató új liberális pártra. Ez a párt tényleg néhány hónap alatt épült fel a semmiből. Két emblematikus figurája van, Richard Petru, aki Világbankban dolgozott, és egyébként a Lengyel Közgazdász Társulatnak a vezető, az egyik legismertebb közgazdász Lengyelországban, a másik talán Magyarországon ismert név, ismertebb név Leszek Barcarovics, aki ugyan képviselőként nincs a Szejmben, de a párt mögött áll. Ő ugye a 90-es évek elején a Sok Terápia fűződött a nevéhez, és sokan ma ezt nagyon pozitívumként értékelik, úgy tartják szakértők, hogy ennek köszönhető a lengyel gazdaság folyamatos növekedése, máig tartó növekedése, ő is valamilyen szinten így visszatér a politikában. Ez a párt gyakorlatilag azért a polgári platform szavazói, korábbi szavazóiból épült fel, tehát itt is azért a középosztály és az értelmiségi rétegre kell gondolni. És hogy miért mondtam azt, hogy végül is azt, hogy egyedül kormányozhat a jó és igazságosság pártja, ez miért vezethető vissza technikai kérdésre? Hát ez azért vezethető vissza, mert nem jutott be az Egyesült Baloldal a Szejmbe, amely 7,7%-ot, vagy 7,5%-ot ugyan elért, de egy olyan rossz választási koalíciót, vagy választási szövetséget kötöttek egy szinte mérhetetlen zöld párttal, illetve egy mérhetetlen kis liberális párttal, ami miatt nekik 8%-ot kellett elérni a választásokon, nem 5-öt.
Jó, de ez azért egy politikai megfontolás volt. Gondolták, hogy hát, ha megugorják, és ha megugorják, akkor bent.
Nyilvánvalóan azt gondolták, hogy megugorják. Nekik ez a 7,5% is természetesen egy nagyon rossz eredmény, hiszen már a 4 évvel ezelőtt is 10% alatt voltak, ami szintén már egy óriási katasztrófa volt a párt számára. De minden esetre ők egymaguk is elérték volna valószínűleg a 7%-ot, és bőven benne lennének a Szejmben, ami azt jelenti, hogy a mandátumelosztás egészen máshogy néz neki.
De ez már veszett fejsze.
Ez már veszett fejsze, csak nem szabad, tehát amikor politikai földindulásról beszélünk, és úgy tűnik, hogy a jog és igazságosság letarolta a lengyel választásokat és az ellenfeleit a földbe döngölte, ilyeneket is olvasni lehet, hogy azért ez látszik, hogy ez nem teljesen így van, és amíg hozzáveszem a 5% alatt végzett új baloldali pártot, ami együtt, hát magyar fülnek talán nem idegen a neve, együtt lehet más a politika, ez a magyar fordítása, lengyelül Rázem, a fő neve, tehát az együtt, ők egy nagyon fiatal, inkább antikapitalista értelmiségi baloldali párt szintén, egy ilyen rendszerkritikus formáció, ami szintén a semmiből, gyakorlatilag kizárólag a miniszterelnök jelöltek tévévitájának köszönhetően, hogy ott jól szerepelt az elnökük, annak köszönhetően 3,7%-ot elértek, ami szerintem óriási siker a számukra. És ha ugye ezeket a baloldali szavazókat, a kiesett baloldali formációkat összeadjuk, ez 1.700.000 szavazat, amivel bőven 10% érhettek volna el. Tehát azért azt lehet mondani, hogy a Szejmből kikerült a baloldal, tehát nincs semmilyen képviselete lengyel baloldalnak, tehát azoknak az embereknek, akik baloldalinak tartják magukat, viszont azért ez egy elég jelentős tömeg. Azt gondolom, hogy 4 év múlva biztos, hogy lesz a Szejmben baloldal, csak lehet, hogy nem az utódpárt, tehát a baloldali, most Egyesült Baloldal néven indult 7,5%-ot szerzett formáció, hanem akár lehet, hogy az együtt fogja ezt megszerni, de lehet, hogy egészen más Lengyelországban ez sem kizárt.
Mi döntött a két innen nézve jobboldalinak nevezhető erő között ezen a választáson?
Igen, talán az a legnagyobb meglepetés ebben, hogy Lengyelországban úgy vesztett kormány választást, hogy egyébként mindenki szerint, aki figyeli Lengyelországot, azt mondja, hogy Lengyelország az elmúlt 10 év egy sikertörténet. Tehát a polgári platform olyan 8 éves kormányzáson van túl, ami valóban gazdasági szempontból egy sikertörténet. Átlagosan évi 3-3,5%-kal nő a GDP, sikerült a munkanélküliséget 7,5-8%-ra szorítani, ami óriási eredmény Lengyelországot, tudjuk, hogy 2000-es évek táján még 20% volt a munkanélküliség. Egész Közép-Kelet-Európában, Lengyelországon a legmagasabb az átlagbér, a legmagasabb a minimálbér, alacsony a személyi jövedelemadó, kisebbek a járulékok, tehát mondjuk egy ugyanannyi bruttó bérből Lengyelországban körülbelül 10%-kal több nettót kap egy állampolgár, mint Magyarországon. Úgyhogy egyébként 18%-a az SZIA, Magyarországon ugye 16, ennek ellenére mégis ugye a járulékok kisebbek, és ezért többet kap. Európai Uniótól gigantikus 120 milliárd eurós leívható összeggel rendelkezik ez erre a 7 évre Lengyelország. Infrastruktúrális beruházások szemmel láthatóak, a gyors vasutak épülnek, autópályák épülnek, de még akár a stadionokat is említhetném, tucat számra épültek.
Mi történt? Elunták a jót a lengyelek?
Igen, ezért meglepetés, hogy hogyan lehet elveszteni, hogy mi lett volna akkor, hogyha még ez a kormány rosszul is kormányoz. Tehát akkor mekkora a bukás, tehát ez a kérdés is felmerül, mert innen tényleg furcsa nyer. Hát igen, ez az egyik, hogy nagyon sok ember elunta ezt a 8 évet, és a polgári platform valóban nem fordította arra energiát, hogy tehát nem fordított politikai kommunikációra energiát, ezt talán így lehetne mondani, és látható volt, hogy az ellenzéke viszont nagyon egyértelmű üzenetekkel, nagyon konkrét pontokat, olyan programpontokat, amivel nagyon könnyen tudnak az emberek azonosulni, vagy az egyszerű emberek, átlag emberek nagyon tudnak azonosulni, ilyenekkel operált, miközben a kormányzó polgári platform inkább beszélte az Európai Uniós nyelvezetet, tehát az nagyon leegyszerűsítve azt mondjuk kevesen értik, hogy a kohéziós vagy strukturális alapokból mennyi pénzt lehet erre vagy arra lehívni, de azt mondjuk könnyebben értik, hogyha azt mondja az ellenzéki párt, hogy minden gyerek után adunk 500 lotyit havonta, ami 35 000 forint. Tehát, hogy
az világos.
Tehát, hogy ilyen egyszerű, ez konkrét példa például, ami megtörtént, de számos ilyen volt, és az is egy probléma volt, hogy Donald Tusk távozása, Brüsszelbe távozása után ő neki volt azért egy karizmája Lengyelországban, mint egy viszonylag jó vezetőnek tartotta a társadalom, és azzal, hogy ő távozott, ráadásul pont egy olyan időszakban, amikor különböző botrányok robbantak ki, ezek a talán Magyarországon is sokat hallhatott lehallgatási botrányok kellős közepén
távozott. Jegybank besegít, ha megy a pénzügyminiszter
így
egy
van.
Étterembe.
Így van, és ezeket a... És ráadásul nem is az volt a tehát, hogy konkrét mondjuk visszaélés, vagy konkrét korrupciós ügyek, ezekből nem is nagyon derültek ki, vagy bizonyíthatóan, inkább az derült ki, hogy ezek beszélgettek dolgokról, amikben aztán semmi nem lett, inkább a társadalmat fölháborították ezeknek a beszélgetésnek a körülményei.
A hangneme.
A hangneme, igen, hogy közben polipót esznek, és trágáran beszélnek olyan dolgokról, amikor egyszerű embernek tényleg a hónap végén akár mondjuk elfogy a fizetése, és ezeket nem nagyon tudta kommunikálni a kormány, és ráadásul nagyon sokáig elhúzódott, hát máig húzódik gyakorlatilag, fokozódott olyan botrányokkal, hogy aztán az ügyészségről a nyomozati anyag kikerült az internetre, személyes adatok tömkelegével. Tehát, hogy ez egy nagyon rossz periódus volt, és Éva Kopácsnak ebben kellett volna megnyerni a választásokat, ami egyébként még itt sem volt teljesen lehetetlen, de másik az, hogy valóban az emberek talán úgy érezték, hogy ebből a nagy sikertörténetből, amit a kormány azért tényleg propagált, hogy itt egy szágódunk, és Európa legsikeresebbjei vagyunk, és dől az Európai Uniós pénz, növekszik az export, és egyre nagyobb a súlyunk a világban, Európában, ami tényszerűen valóban igaz, viszont ezt nagyon nem nagyon fordítottak arra, hogy ezt tényleg az emberek is érezzék. Sok egyszerű ember azért ezt valóban nem érzi. Tehát, hogy miközben tényleg vannak óriás beruházások, azért széles rétegeknek ettől nem nőtt közvetlenül az életszínvonala, ezért mondtam ezt a példát, ha valaki azt ígéri, hogy havonta 35 ezer forintot kap, 500 lotyit, akkor az egy érezhető jövedelem, mint azt, hogy most még ilyen meg olyan beruházások. És azért 8 év alatt azt lehet mondani, hogyha a kormány erre nem figyel, és nem is fordít a kommunikációra megfelelő súlyt, illetve nem sikerül a elment karizmatikus személy helyett egy hasonlót találni, akkor bizony benne van a pakliban a vereség. De igazából én tényleg még azt látom, hogy május óta változott meg minden, hiszen május előtt, az elnökválasztások előtt minden közélemény kutatás szerint egyértelműen a kormány volt népszerűbb, mint a Jog és Igazságosság pártja, sőt még 8-10%-os különbségek is voltak, de mégis ott sokan elhitték, hogy tehát megszűnt volt egy ilyen sztereotip, hogy az Jog és Igazságosság pártja soha nem fog nyerni. Mindig ott vannak a 30%-on, mindig a második legerősebb párt lesznek. Ha véletlenül 1-2%-kal nyernének is, akkor sem tudnak senkivel koalíciót alkotni, tehát akkor is úgyis marad a mostani koalíciós felállás. Most ugye az a helyzet állt elő, főleg így, hogy amire beszéltem, hogy a baloldali erők nem jutottak be, hogy a mandátum elosztás lehetővé tette, hogy a 37,5%-kal egyedül kormányozzanak. De ha összeadjuk a bejutott pártoknak és ellenzéki pártoknak a mandátum arányait, tehát tényleg azt lehet látni, hogy nagyon kicsi a különbség. Most nem csak az, hogy nekik 5 plusz van, és mondjuk még a Pavel Kukiz mozgalmát lehet akár olyannak minősíteni, aki akár mondjuk alkotmánymódosítási kérdésben a kormány mellé állna, bár még úgy sincs meg a 2/3, tehát még így is kellene néhány képviselőt valahonnan szerezniük, de mondjuk az összes többi párt, az Agrárpárt, ez ami Lengyel Népi Párt néven ismert, éppen átlépte az 5%-ot, vagy ugye említett Modern Lengyelország párt, illetve hát a Polgári Platform, ezek nyilvánvalóan mind az ellenzéket fogják erősíteni, úgyhogy olyan elképesztő nagy győzelemnek ezt nem lehet beállítani, de kétség kívül, hogy most szabad kezük van a kényelmes kormányzásra.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Mitrovics Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének kutatója, Lengyelország szakértő, az Aréna vendége.